korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezza mélyre 193. adás. A mai elmélkedésnek a címe a templomi bemutatás lépései és belső titkai. Ez egy ilyen kis karácsonyi sorozat, majd még a következő alkalommal is folytatódik. Lássuk tehát akkor a törvény teljesítése. József és Mária két törvényi előírást teljesített. Az evangélium, a Lukács evangélium is ezt eléggé világosan elmondja, de azért nyomatékozni szeretném, hogy az egyik az első szülöttek kiváltása, a másik a tisztulási szertartás. Egy időben volt, de azért két dologról van szó. Minden elsőszülött fiú az Úrnak legyen szentelve. Nem az édesapa elsőszülöttje, hanem az anyáé, ami megnyitja a méhét. Tehát az anyánál számított az elsőszülöttség, és ez bizonyos szempontból az állatokra, tiszta állatokra is érvényes előírás volt, sőt, még a gyümölcsökre is, a fákra is, tehát minden elsőszülött fiú az Úrnak legyen szentelve, ez a Léviták könyvének 13. fejezetében szerepel, igen ősi törvény. Elsősorban hálaadás volt az elsőszülöttért, állat, sőt gyümölcs is ide tartozott, a másik értelme pedig ez volt, tehát kettős értelme volt, hogy az első gyümölcs a méhnek, vagy a növénynek az első gyümölcse az Úré, hála adásul. De volt egy másik jelentése is, mégpedig régebben nem egy törzs, hanem a család elsőszülött fia lett a család papja. Miután Lévi törzse kapta ezt a hivatást, megmaradt elméletileg az ősi törvény, hogy a család papja az elsőszülött, de ki kellett váltani őt más törzsek elsőszülötteit a levitáktól. A kiváltás úgy történt, hogy valamilyen áldozatot ajánlottak föl, és ajándékot is adtak a levitának. Ez a szokás, kevesen tudják talán, jelképes adomány formájában mind a mai napig érvényben van. Nemrég olvastam egy héber zsidó szokásokat leíró igen részletes könyvben, amit egy rabbi írt, hogy ez ma is így van. Bizonyos pénzösszeget adnak a kohenita, levita származásúaknak az első szülöttért. Tehát ez a kiváltás. Tehát Mária a másik, tehát ez volt az elsőszülöttek kiváltásának a szertartása, és a másik, Mária áldozatának lényege a tisztulási szertartás, a szülés rituálisan tisztátalanná tette az anyát, az azt jelenti, hogy rituálisan, hogy nem vehetett részt a vallási közösség életében, és egy szertartással megszabadult ettől a tisztátalanságtól, szintén a Leviták könyvében szerepel ez. Ez tehát az ok, amiért felment a Szent Család Jeruzsálembe. De váratlan fordulat következik be, két idős ember lép a család elé, Simeon és Anna. Mindketten az Úrnak szentelték életüket, és vártak az ígéretek beteljesülésére. Simeon külön sugallatot is kapott, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. Fölkent szót visszafordítva messiását. Nagyon lényeges a történetben, hogy Simeon kezébe veszi a gyermeket. És úgy magasztalja Isten, bocsásd el most szolgádat, Uram, ez a Nunc Dimittis, az Anyaszentegyház utolsó imája a zsolozsmában, esti ima. Az, hogy karjaiba veszi a gyermeket, ez is nagyon nagy jelentőségű mozzanat. Istentől jött a gyermek, az ő isteni karjaiba helyezik vissza az elsőszülöttségi áldozattal, de nem csak a levitán keresztül, nem csak a Jóistennek adják vissza, hanem más valaki is kezébe veszi. Szokatlan, kibővül a történet, mert a kisder az egész világé, minden emberé, az ő karjaiba helyezik vissza. Simeon és Anna megjelenése ezt jelképezi. Jézus kézbe veszi Simeon és anyja, és így magasztalja Istent. Így kaptuk meg tehát a világ reménységét, tehát nagyon érdekes, hogy a első pillanatokban szinte mi is kézbe kapjuk a kisdedet. Az ősi törvény folytatódik egy új történettel. Na most elmélkedjünk ennek a két személynek a jelentőségéről, először Simeonról. Igaz, istenfélő ember volt, Jeruzsálemben lakott, éltes korúnak nevezi Lukács. Egy kinyilatkoztatás, egy nagy sugallat élteti, már nagyon idős ember, de a sugallat így szól, nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét, Izrael vigaszát. A lélek most arra indítja, hogy a templomba induljon. A valóságos személyen túl alakja kitágul, és csodálatos jelképpé válik. Már nem csak egy idős jámbor úr, hanem ő képviseli azt a hosszú-hosszú korszakot, amelynek kezdő dallamát az ős evangélium adja. Pátriárkák, proféták, szóbeli és írásos jövendőlések egyre erősebben és világosabban hirdetik az évszázadok folyamán az eljövendőt, a messiás. És íme most véget ért és beteljesedett ez a hosszú folyamat. Simeon képviseli elődjeit a hitben és a reményben, nem csak az egész népét. Tehát nem csak ő maga Simeon, hanem egy egész korszakot jelképez az Ószövetség vágyakozó népét. Itt is egy kibővítés van, egy szellemi kibővítés. Ő a lélek által nyert ígéretet erre, és most a lélek ösztönzi, hogy akkor menjen a templomba, amikor szükséges, amikor beteljesültek a dolgok. És ez nagyon fontos, mert ki tudta volna megállapítani, hogy a sok egyszerű szegény család közül melyik viszi magával azt a kisgyermeket, aki az Isten ígérete. Sokan a külsőt nézték, sokan egészen más messiást vártak. A Szentlélek mutatja meg, hogy a szegény názáreti család kezében van a világ reménységbe. Ugye a Szentlélek mutatja meg, hogy a szegény názáreti ács, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Tehát az egyszerű szem részére egy pici gyermek, egy szegény családgyermeke, vagy egy szegény názáreti ember, és a Szentlélek mutat rá itt is. És akkor ő mondja, hogy menjen a templomba, és Simeon tehát nem más, még egyszer mondom, hogy az egész nép, ószövetségi nép, de nyugodtan mondhatjuk az egész ószövetségi szentírásnak a szimbolikus összefoglaló személye. Maga a történelmi személy képvisel egy korszakot. Nézzük Annát, a próféta asszony. Anna próféta nő, az Ószövetség karizmatikus és hősi nő táborának jelképe. Van, kiemelkedően szerepelnek hős nők az Ószövetségben, és ezek közül néhányat felsorolok, ilyen Miriam, vagy magyarra fordítva Mária, Mózes nővére, aki hát részben a kis Mózest igyekezett kimenteni és fölnevelni, illetve neveléséről gondoskodni, prófétanő volt. Azután ide vesszük Deborát, az egyetlen női bíra a bírákorából. A Debora hála éneke a legrégibb szövegrész az Ószövetségből. Ráháb, aki pogány származású volt, Józsué könyvéből, Rút, aki szintén pogány származású, de férjhez ment egy izraelitához, és ő lett Dávid királynak a elődje, illetve ősanyja, majd Eszter, az Eszter könyvéből, mind-mind a régi kor nagy női alakjai. Egyesek proféták, mások hősök, néhányan szerepelnek a megváltó családfájában, ahogy erről már itt nemrégiben a Magyar Rádióban beszéltünk. És még egy nagyon fontos, hogy egyesek pogány származásúak, tehát itt minden nő megjelenik Anna személyében, ahogy Simeon személyében az ószövetségi korszak, Anna személyében a hőséges nők, akik már nem csak izraeliták, pogányok is vannak köztük, tehát megint itt a jelkép, hogy a kisgyermek mindenki gyermeke és ura lesz. Anna személyében megjelennek, üdvözölve Máriát, az édesanyát, Józsefet és a gyermeket. Nagyon szép, egészen költői ez a jelenet. Azután hazamentek. Minden előírás teljesítve a kis család hazatért Názáretbe, tehát már nem Betlehembe laktak. Itt csendes életük volt, de a gyermekről megjegyzi Lukács, növekedett, erősödött, bölcsesség töltötte el, és Istennek kedve telt benne. Valamilyen jelek már megmutatkozhattak életének folyásában, kibontakozásában, és itt az átmenet a 12 éves Jézus történetéhez. A 40 napos gyermek bemutatásában is jelentkezett Istené, és az egész világé a gyermek, és a következő történetben, amelyre 2 hét múlva kerül sor, még határozottabban ott lesz majd, hogy ő az egész világé és minden emberé.
Kevezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.